36-os körzet, 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a Gyöngyösi Játékszín. Gyöngyösváros óvodái aranyalma díjat kaptak. Új libegő építését tervezi a Tokaji Városvezetés. Nagy nemzetközi büszkeség a magyar űrhajós program. Erről Ferenc Orsolya Nyíregyházán beszélt. Együttműködik a Debreceni Egyetem és a Hell Energy Magyarország. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a Gyöngyösi Játékszín. Az ünnepi évad részeként Gyöngyösön először június 30-án lépnek színpadra, a Mátra Művelődési Központban. Az ünnepi évadot pedig november 16-án egy gála műsor zárja majd, melyben az elmúlt évek műsoraiból, darabjaiból láthatnak részleteket az ünneplők. Gyurosovics Petőő Csillát, a Játékszín vezetőjét hallják.
Ugye én, amikor átvettem, az egy nagyon hirtelen pillanat volt. Ugye készített engem föl Jenő bácsi, meg tanított ő engem, de ugye az ő halálával lett az, meg az ő végakaratával, hogy ha én viszem tovább, akkor tovább mehet a Játékszín. Akkor még nem gondoltam. Nem gondoltam. Azt sem, hogy egyáltalában akkor nagyon sok minden szakadt rám. Az egy dolog, hogy benne vagy, meg ott van egy mentorod, akihez tudod szaladsz. Abban a pillanatban már nem volt. Ott neked kell döntést hozni, neked kell helytállni. Talán az első két év ilyen szempontból maratoni volt, de aztán szerintem szépen lassan kezdtem beletanulni, és tanulom folyamatosan egyébként. Ez szerintem mindig van új kihívás. Ők már eleve úgy kerültek, akikkel én most együtt dolgozom a Játékszínbe, hogy már tudták, hogy én fogom átvenni, hogy engem már Jenő bácsi eletreníroz. Illetve ott voltak az örökös tagok, és inkább ők voltak azok, akiktől tartottam, hogy vajon ők elfogadnak-e, az idősebbek, akik 20-30 évet Jenő bácsival töltöttek, és olyan aranyosak voltak. Első perctől kezdve azt mondták, hogy Csilla, te vagy a főnök, azt csináljuk, amit te kérsz. Nem véletlenül bízta rád Jenő bácsi. A Vidróckiból Szabó Zolika kérdezte meg tőlem egyszer ilyen két év után, hogy na és hogy fogadnak el a többiek, mint vezető? Mondom, ők elfogadnak, még én nem tudom, hogy az vagyok-e. Mert fura vezetőnek lenni. Mert te hozol bizonyos döntéseket, vannak helyzetek, amikor neked kell karakának lenni, és nem lehet úgymond olyan, tehát ez ilyen ellentmondást nem tűrő helyzet. De alapvetőleg, ami meg olyan, abban megpróbálok demokratikus lenni, és beszélni a csapattal, hogy ti mit gondoltok, mit szeretnétek, hogyan tudjuk közös nevezőre hozni az én ötleteimet és a ti alaphelyzeteteket. Most van két nagyszerű darabunk, amit nagyon-nagyon szeretünk, ezt szerettük volna mindenképpen még Gyöngyösön játszani. Ez lesz most vasárnap a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem, és szeptember 21-én lesz majd a Katyi előadásunk, ami szintén az ilyen, hát nagyon a szívünk csücske, főleg azért, mert én írtam színpadra, és mi írtuk a zenét, tehát az inkább ilyen saját gyerek is, és szerettünk volna a Zenevilág napjához is majd csatlakozni, akkor egy Dés László esttel készülünk, ami már volt, és a James Bond estet is nagyon szerettük, és most azt terveztük, hogy kivisszük a Mátra Múzeumba egy olyan előkelőbb helyre, hát ha ott is szeretni fogja a közönség.
Idén Gyöngyösváros óvodái aranyalma díjat kaptak. A Mesevár tagóvoda óvodapedagógusa Berekné Varga Zsuzsanna, a Tündérkert tagóvoda óvodapedagógusa Kis Márta, a Katona József úti tagóvoda óvodapedagógusa Magsáné Tanaszi Katalin és további 5 pedagógus vehetett át díszoklevelet. Molnár Lászlónét, a gyöngyösvárosi óvodák igazgatóját hallják.
Éppen ezért hoztuk létre 2019-ben az óvodavezetés ezt a díjat, mert ugyan a városnak van egy pedagógus szolgálati emlékérem, de tudjuk, hogy ott egy pedagógus kerülhet ebbe a díjazásba, és ezért gondoltuk, hogy mivel azért 80 pedagógusról van szó, abból igazán lehet meríteni, hogy azért vannak olyan kollégák, akik ezzel egy picit motiváltabbá válnak, hogy jól végzik munkájukat, és akkor a megérdemelt kis kitüntetést. Ezen a napon azért itt egy pedagógus nap keretében olyan felemelő érzés, és az idén is 3 pedagógus kap. A felterjesztésben az óvoda dolgozói vehetnek részt, tehát én azt gondolom, hogy akik legjobban ismerik a szakmai munkáját, hiszen arról szól a történet. Esetleg a szülői szervezet is bekapcsolódhat, mert ez ismert az óvoda keretein belül, és akkor megkapjuk a felterjesztéseket, és akkor a tagóvoda vezetőkkel együtt döntünk. 3 kolléganő kapta, és arra törekszünk azért, hogy lehetőleg ne egy óvodából legyenek többen, úgyhogy a Katona József úti óvodából Magsáné Tanaszi Katalin óvodapedagógus kapta, a Mesevár óvodából Berekné Varga Zsuzsanna kapta, és a Tündérkert óvodából pedig Kis Márta óvodapedagógus kapta. Gondolhatnánk, hogy ez egy szubjektív dolog, de azt gondolom, hogy egy picit ettől mélyebb a történet, hiszen nem ma kezdő pedagógusokról van szó, igazándiból a gyermekek között végzett nagyon aktív és szorgalmas szakmai munka az, ami indokolja, és tényleg a Mesevár óvodában is azon körülmények, nem az óvoda körülményei, hanem amilyen összetételű csoport van, tehát nem egyszerű a napi munkavégzés, és azzal a kitartással és alázattal végzi a munkáját a kolléganő, de a másik 2 óvoda pedagógus is, aki megérdemelten kapta jutalmat, kiváló szakemberek. Ezt a díszoklevelet én úgy szívügyemnek tartom, bár nem mindenhol jellemző, és így a kolléganők, ahogy járják a különböző óvodákat, sokan meglepődnek, hogy nálunk ilyen van. Én úgy gondolom, hogy jól esik azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak, akik szívvel lélekkel végezték a munkájukat, és ez megtiszteltetés számukra. Úgyhogy arany és rubinok levelet adhatott át polgármester úr ezen pedagógusok részére, és a rubinok levelesek közül 2 el is jöttek, dr. Semegi Gyuláné, ő a Katona József úti óvodának volt a vezetője, Szabó Gyuláné, ő ott volt óvodapedagógus, és dr. Szurovec Jánosné sajnos nem tudott eljönni, de örömmel fogadta, és őt is köszöntöttük ezen alkalomból.
Új libegő építését tervezi a Tokaji Városvezetés. A projekt tervében egy zárt kabinos libegő szerepel, amely a Fesztiválkatlantól indulva jutne el a Tokaji TV-toronyhoz. A fejlesztése mellett a torony épületét is hasznosítaná, amely így megnyithatna a látogatók előtt. Posta György polgármestert hallják.
Igazából itt a településen egy régi vágy kezd megvalósulni, látszani. Ugye ez a régi vágy pedig az, hogy egy felvonóval Tokajból is föl lehessen menni a TV-toronyhoz. Ugye a TV-torony most közlekedési szempontból csak Tarca irányából megközelíthető, mármint gépkocsival. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a projektet előkészítsük, és megpróbáljunk feljutni a TV-toronyhoz egy zárt kabinos libegővel. Tehát a terv az, hogy innen a Fesztiválkatlantól indulna ez a zárt kabinos libegő, és fölmenne a TV-toronyig. Ez a projektnek az egyik része, tehát egy zárt kabinos felvonó, ami fölmegy a TV-toronyhoz. Ott kialakítanánk egy ilyen fogadóállomást, amilyen itt kezdő lenne büfé és vizesbokkal, illetve van a projektnek még egy eleme, ami pedig a TV-torony gombájának a hasznosítása, ami azt jelenteni, hogy abban a gombában egy 360 fokos kilátó lenne kialakítva, és az is a projekt része, hogy akik bátrabbak, azok kimehessenek, és a szabadból is megcsodálhassák azt a panorámát, ami onnan olyan magasról ugye elénk tárul majd. Úgyhogy ez a projekt, ez ebből a 3 elemből áll, magából a zárt kabinos felvonóból, aminek az induló pontja innen lenne a Fesztiválkatlantól, és az érkező pontja a TV-tojnál lenne ott egy büfé és szociális helyiségek, amelyek kiszolgál a odaérkezőket, és a 3. eleme pedig magának a TV-toronynak, ennek a gombának a hasznosítása, ami azt feltételezni, hogy egy lifttel, illetve lépcsővel fel lehessen majd menni. Ezek a tervek. A libegőnek a nyomvonalterve az elkészült, magának ennek a szociális létesítménynek is elkészültek a tervei, és ezek szeptember 1-től átkerültek a minisztériumba, és azóta várjuk a fejleményeket. Ugye ennek annak idején a forrás megjelölése a Tokaji Borvidékfejlesztési Tanács által felügyelt forrásból, hazai forrásból valósulna meg. Ugye erre a forrásra lettek elindítva ezek a gondolkodások, tervezések. Igazából ennek a fejlesztésnek a lényege az, hogy megpróbálnánk ezzel Tokajt még jobban 4 évszakos településé tenni. Ugye sokan azt mondják, hogy a szezon az viszonylag rövid Tokajban. Ezzel a projekttel egyértelműen az a tervünk, hogy megpróbáljuk 4 évszakossá tenni a településnek a turisztikai kínálatát.
A kutatási tudományos projektek végrehajtása mellett a fiatalok inspirációja kiemelt feladata a Magyar űrhajós programnak, de az országnak is nagy nemzetközi büszkeséget jelent, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa Nyíregyházán egy kerekasztal beszélgetésen. Ferenc Orsolya, a Kapu Tibor kutató űrhajós és Cserényi Gyula tartalékos kutató űrhajós részvételével szervezett beszélgetésen emlékeztetett. A KKM és az Európai űrügynökség közötti együttműködésnek köszönhetően Magyarország elindíthatta a Hunor nemzeti űrhajós programját, amelynek keretében a magyar űrhajós nemzeti programokat hajthat majd végre a nemzetközi űrállomáson. A pontos tudományos tartalom véglegesítése folyamatban van, ebben pedig fontos szerepet kapott az a mintegy másfél évig tartó, a múlt év végén lezárult felhívás, amelyre rengeteg értékes tudományos kísérletjavaslat érkezett. Ezekből pedig bőven lehet majd meríteni a végleges projekt összeállításakor, hangsúlyozta a miniszteri biztos. Farkas Bertalan példáját említve Ferenc Orsolya hangsúlyozta. Űrrepülése generációkra volt hatással, sok fiatal érdeklődését keltette fel a természettudományok iránt. A 21. században óriási jelentősége van ezeknek a tudományoknak, folytatta, és jelenleg hiány van ezekben a szakmákban a jelentkezőkből, az űrhajózás pedig ezt az érdeklődést kelteti fel a fiatalokban. A miniszteri biztos felhívta a közönség figyelmét arra, az űrhajósok küldetése nem ér véget a sikeres landolással. A kutatási munkákban történő további részvétel mellett egyfajta nagyköveteivé válnak ennek a területnek. Feladatuk lesz az ismeretterjesztés eszköze segítségével minél több emberrel megosztani élményeiket és tapasztalataikat. Kitért arra, 17 magyar egyetem együttműködésével elindítottak egy programot, amelyben nem csak a műszaki, a természettudományi vagy az élettani orvosi, hanem a társadalomtudományi, a jogi vagy a biztonságpolitikai területek aktualitásait oktatják. A programhoz további 4 egyetem csatlakozik, a képzés pedig a nemzetközi érdeklődés miatt angol nyelven folytatódik tovább, tette hozzá. Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a Hell Energy Magyarország Kft. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánja az aláíráson elmondta. Kiemelten figyelnek a folyamatos kapcsolatra a munkaerőpiaci szereplőkkel. Ezt fontosnak tartják a hallgatói-oktatói továbbképzés és a kutatások szempontjából is. A kar eddig több mint 70 céggel kötött hasonló együttműködési megállapodást. 5500 hallgatójuk mintegy 1000 vállalathoz mehet szakmai gyakorlatra, mondta. Nagy Andrea, a Hell Energy Magyarország Kft. HR igazgatója kiemelte, hogy a keretmegállapodás célja a hallgatói karrierutak és a kutató szakmai munka támogatása, az iparági ismeretek megosztása. A tervek között szerepel a duális képzés kialakítása, vagy a szakdolgozati témák biztosítása is. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a páraköd megszűnik, a réteg felhőzet szakadozik, ismét egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. A déli óráktól újra nő a záporok, elsősorban felhőszakadással kísért zivatarok számossága, amelyek legkevesebb helyen a nyugat-délnyugat-Dunántúlon valószínűek. Este már keletebbre is csökken a csapadékhajlam. Erős viharos széllökések csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A hőmérséklet pénteken, napközben 27 és 32 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 27-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Elismeréseket és kinevezéseket adtak át az Egri Markot Ferenc kórházban. Borsodabói Zemplén vármegyében már több mint 70 intézmény csatlakozott a Boldogság Óra programhoz. Ezek mai műsorunk főbb témái. Elismeréseket és kinevezéseket is átadtak az Egri Markot Ferenc kórházban ma tartott Semmelweis napi ünnepség keretében. Dr. Vácit József főigazgató ezen alkalommal jelentette be, hogy főigazgatói státuszától is elköszön, munkáját főigazgatói tanácsadóként folytatja.
Az egészségügy felsővezetői karát érintően a ágazat felsővezetése döntött úgy már tavalyi évben, hogy akik a 65 évüket betöltik, azok főigazgatói tevékenységről leköszönnek, és tekintettel arra, hogy 8 nap múlva én is 65 éves leszek, ennek az eljárásrendnek vagyok az érintettje. Nem roppantam össze, tudomásul vettem, hogy ezek a szabályok, és ahogy én többször is mondtam már, tarts be a szabályokat, mert akkor a szabályok is betartanak téged. Így alakult az én életem, és a közösséget érintően is a közösségnek az élete, hogy itt most a Semmelweis napi ünnepségen első számú vezetői, főigazgatói státuszomat illetően elköszöntem a közösségtől, de miniszter úr támogatásával és engedélyével, mint főigazgatói tanácsadó maradok a kórházban, és folytatom ugyanúgy a közösségért a végsőkig a közösségért a munkámat, mint ahogy eddig is tettem.
A főigazgató hangsúlyozta, a közösség ereje kiemelten fontos szerepet tölt be a kórház életében.
Napra pontosan 8 évvel ezelőtt tartottam meg az első köszöntő beszédemet a közösségnek, vagy a közösség előtt, és a beszédemben is, amit ma tartottam, a közösséget emeltem ki. Tehát említettem azt is, hogy a legfontosabb értékek azok a szellemi értékek, a legfontosabb érték, minden olyan érték az, amit ingyen kapunk. Ingyen kapjuk a közösségünket, családunkat, munkánkat, barátainkat, mindent ingyen kapunk, és amit pénzért kapunk, az mulandó. Hogyha szoktam mondani, hogyha összetörik az autóm, hát akkor várat egy kicsit megjavítják, pótolható. Ha egy barátot elveszítek, az nem pótolható.
Dr. Vácit József úgy véli, fontos az utánpótlás, örömét fejezte ki, hogy elindult egy felnövekvő generáció az orvoslásban.
Nagy öröm az, hogy ilyen nagy számban tudtunk agyuntus és főorvosi kinevezéseket átadni. Ez is mutatja, szerintelenül mondom, jelentős részben az én munkámnak is az eredményét, mert elindult egy felnövekvő generáció. Az orvosok között, szakdolgozók között is, és ez a közösségépítő és közösségerősítő munkának a csúcspontjának lehet tekinteni, amikor fiatal orvosokat agyuntussá és már akár főorvossá is, meg olyan nagy tudást szereztek és olyan nagy tudással bírnak, hogy már megérdemlik azt fiatalkoruk ellenére is, hogy főorvosi címet kapjanak. Ez nagyon-nagyon fontos. És ahogy itt az zárszó után elhangzott, hogy több mint 90 olyan fiatal doktor dolgozik a kórházban, akik készülnek arra, hogy szakvizsgát tegyenek, a mi kórház méretünkhöz képest ez óriási nagy szám. Több mint 130 olyan fiatal kolléga és kolléganő és kolléga úr dolgozik a kórházunkban, akik 35 évnél fiatalabbak. Tehát fölnövekedett egy generáció, aki megszerette az EKI kórházat, aki jól érzi magát az EKI kórházban, és nagyon sokat kell nekik dolgozni, de ettől függetlenül azt mondják, hogy igen, az én családom, vagy pótcsaládom, az én közösségem, az a Markot Ferenc kórház, és én itt jól érzem magam.
Borsodaba Új-Zemplén vármegyében már több mint 70 olyan intézmény van, akik csatlakoztak a Boldogság Óra programhoz. A programban résztvevő Jobb veled a világ alapítvány legfőbb küldetése az emberek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Szerteágazó tevékenységükkel felnőttek és gyermekek ezreinek segítenek önismeretük bővítésében, saját erősségeik felfedezésében, a családi béke és harmónia megteremtésében. Bagdi Bellát, az alapítvány elnökét hallják.
A legfőbb célunk a gyerekek és a fiatalok jólétének a támogatása, amely során a pozitív életszemléletet, a boldogságra való képességet fejlesztjük, és ennek egy eszköze az érzelmi intelligencia. Hát az érzelmi intelligenciának is ez a célja, hogy elősegítse, előmozdítsa a gyerekek jólétének a működését, mind az önmagukkal való kapcsolatukban, mind a társas kapcsolataiban, hogy jól tudjanak közlekedni, jól tudjanak funkcionálni, jól tudjanak működni, és a kihívásokkal, mert ugye hát a kihívások a mindennapi életünkben megjelennek, hogy ezekre jól tudjanak reagálni, és egészségesen tudjanak megküzdeni a nehézségeikkel, de legyen eszköztáruk arra, hogy hogyan férhetnek hozzá azokhoz a belső erőforrásaikhoz, amelyek révén pozitív érzelmi állapotba tudják hozni magukat. Olyan gyerekleveleket kapok, amiben arról írnak nekem, hogy olyan dolgok tud megbeszélni boldogságórán, amit máshol nem tud. Hát sajnos vannak olyan felmérések, amik azt mutatják, hogy a szülők nagyon keveset beszélgetnek a gyerekekkel otthon. Tehát, hogy azokra ilyen érzelemórának is hívják sokszor a pedagógusok, hogy tényleg egy teret tudnak létrehozni, amiben bejöhetnek a gyerekeknek az érzései, a gyerekeknek a gondolatai, aktuális nehézségeik, problémáik, mind egyéni szinten, vagy osztályközösségi szinten. És éppen ezért önkéntes alapon lehet csatlakozni a programunkhoz, mert hogy hiszünk abban, hogy ezt nem lehet kötelező. Tenni. Tehát, hogyha nincs a pedagógusnak erre indítatása is, persze ezt is el lehet fogadni, hogy valaki nem hisz benne, és hogy az is teljesen rendben van, és nem a mi programunk az egyetlen nagyszerű alternatív program a világon, tehát, hogy így nagyon sok kezdeményezés van, amin keresztül a személyiségfejlesztést be lehet építeni az iskolai tanrendbe. Mi kifejezetten a boldogság tudományra építettük ezt a programot, és azok a pedagógusok, akik ebben elkötelezettek, és őket magukat is érdekli a személyiségfejlesztés, hogy érdekli, vagy hitelesek például olyan témákban, mint például a hálás gondolkodás, hogy ugye azok az emberek, akik képesek a nehézségeik, a legnagyobb életnehézségekben is találni valamit, amiért köszönetet mondhatnak, az egy ilyen megtartó erőként át tudja segíteni ezeken a nehéz szakaszokon. És az a pedagógus, aki tudja képviselni ezt a gondolkodásmódot, sokkal hitelesebben fogja ezt továbbadni.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Mennyi halálkereskedő van, akiket a mindenáron való hatalomhoz és pénzhez jutás logikája vezérel? Ez az erőszakot szülő, szenvedéshez és halálhoz vezető csapás bátor fellépést követel az egész társadalomtól. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A Péter fillérek gyűjtését a Magyar Katolikus Egyház június 29-e, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, vagyis idén június 30-án tartja az ország katolikus templomaiban. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Hozzátették. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház karitatív jelenlétét világszerte. az ukrajnai háborús helyzet, illetve a többi fegyveres konfliktus és az egyéb nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsük a Szent Atya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját. Tavaly a Magyar Katolikus Egyház 78 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtónyilatkozatában. Hivatalosan is megkezdődött szerdán a katolikus karitász táboroztatási időszaka. Napközis és bentlakásos táboraik idén is csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek teszik elérhetővé, hogy a nyári kikapcsolódás mellett fejlesztő és sportfoglalkozásokon vegyenek részt, közölték a szervezők a távirati irodával. A 2024-es táboroztatás Spányi Antal, a szervezet püspökelnöke ünnepélyes áldásával vette kezdetét, Ícsi Gábor országos igazgató, Herceg Anita, Áder János korábbi köztársasági elnök felesége, a szervezet jószolgálati nagykövete, Téglási Pál, a karitatív tanács elnöke, és Klaus Hőn, a szervezet németországi jószolgálati nagykövete jelenlétében Balaton-Akaliban. A 16 egyházmegyei szervezet és az országos központ összehangoltan szervezte meg önkénteseivel és munkatársaival a táborokat az ország minden szegletében. Plébániákon, közösségi helyeken és különböző balatoni helyszíneken. Gyakran ez a hátrányos helyzetű családokból érkezőknek az egyetlen lehetőség az üdülésre, egyúttal nagy könnyebbség a szülőknek, írták. A vár a nyár táborokban nehéz helyzetű családok gyermekei, valamint fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok vehetnek részt. A miniszterelnökség vallásturisztikai támogatásának segítségével megújult a Csongrád Csanád vármegyei Apátfalva külterületén található Langó kápolna, a 19. század végi paraszti vallásosság szép emléke, tájékoztatta a Szeged-Csanádi Egyházmegye a távirati irodát. A kőkerítéssel körbevett vakítófehér, meszelt falú, kecses arányú, színes üvegablakos neogótikus kápolnát 1900-ban havi boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A kápolna előtt álló Langó keresztet Langók Mihály és felesége Balog Anna állíttatta 1866-ban. A kereszt a környék népes tanyavilágának kedvelt helye volt. Pénteki és vasárnapi ájtatosságra így gyűltek össze a környékbeliek, akik templomi misére nem jutottak el. A kápolna felújítása a miniszterelnökség támogatása mellett a Szeged-Csanádi Egyházmegye jelentős hozzájárulásának és több jószándékú magánszemély anyagi és fizikai munkájának köszönhetően valósult meg. A rekonstrukció során nem csak az idők folyamán balesetveszélyessé vált kerítés és a kerítés pilléreinek újjáépítésére nyílt lehetőség, hanem a külső homlokzat, valamint a tetőlemez fedésének teljes festése, illetve a helyi közösség adományából a belső tér vakolat felújítása és festése is megtörtént. A beruházás befejezéseként felajánlásból elkészült a kápolna napelemes fénytetővel történő megvilágítása, amely éjszaka is láthatóvá teszi a kápolnát az M43-os autópályán közlekedőknek. Megújult a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszagyendai templom és plébánia épülete. A Hellebront család támogatásával 1900-ban épült és Szent Mihály főangyal tiszteletére felszentelt Tiszagyendai katolikus templom 15 millió forintos beruházással Magyarország kormánya által meghirdetett magyar templom felújítási programnak köszönhetően új külső szigetelést és festést kapott. A különleges, hazánkban talán egyedülálló, fából készült motívumokkal díszített belső térrel rendelkező római katolikus templomot június 23-án Ternyák Csaba egriesek áldotta meg. A főpásztor prédikációjában kiemelte a templom különleges, finoman megmunkált oszlopait és díszeit, melyek a helyi hívek finoman megmunkált lelkét is tükrözik. A templom belülről két fő részből áll, a szentélyből és a hajóból, mondhatnánk úgy is, hogy a bárkából. Fontos, hogy Jézus ott legyen a mi bárkánkban, ennek a közösségnek a bárkájában, ebben a templomban és életünk bárkájában is, hogy Krisztus hordozói legyünk. Így tudjuk előzni a félelmet, amely néha rátörhet az emberre. őrizzük meg, vigyázzunk a hitünkre, hogy amikor nehézségekkel találkozunk, Jézusba tudjunk kapaszkodni és segítségét kérni. Akiben van hit, abban nincs félelem, fogalmazott a főpásztor. Ennek a mai napnak az a legkülönlegesebb üzenete, hogy legyünk hálásak, hogy ott lehetünk Jézus bárkájában. Valljuk meg a hitünket egymás előtt és mások előtt is. Zárt a szentbeszédét Ternyák Csaba egriesek. A szentmisét követően a hívek a papság vezetésével átvonultak a templomkertben található plébánia épülethez, ahol a főpásztori áldást követően szeretett vendégséggel zárult az ünneplés. A Szent István Rádió kérdésére Kis Zoltán projektmenedzser elmondta, a plébánia épülete a Magyar Falu program keretében több sikeres pályázatnak köszönhetően kívül és belül is jelentős felújításon esett át. Első körben több mint 22 millió forintból megújult az épület homlokzata. Kicserélték a nyilászárókat, a tetőszerkezetre megújuló energiaforrást, napelemet helyeztek, amellyel az energiaköltségeket csökkentették. Új beton, faltőjárda készült. A belső helyiségekben a padlózatot cserélték, a belső nyilászárókat és falakat lefestették. Megújult a villanyvezetékrendszer, az elektromos hálózat, és korszerűsítették a fűtési rendszert is. A Magyar Falu program második sikeres pályázatának köszönhetően 3,7 millió forintos forrásból közösségszervező foglalkoztatások és eszközbeszerzések is voltak. Egy éven keresztül az ünnepkörhöz kötődő közösségi programok, sport és tábori foglalkozások erősítették a közösség összetartozását, a hitéletet és a nemzeti identitást a településen. A pályázat másik részéből a mindennapi működéshez szükséges audiovizuális eszközöket és mindennapi használati tárgyakat vásároltak. A Magyar Falu programban benyújtott harmadik pályázatnak köszönhetően közel 6 millió forintos forrásból a tiszagyendai katolikus temető infrastruktúrális fejlesztése valósult meg. Varga Béla sajóládi plébános pappá szentelése 25. évfordulóján ezüstmisét mutatott be június 23-án vasárnap a felújítás alatt álló sajóládi templom kertjében. Az ünnepi szentmise szónoka Tóth Gábor füzéri plébános volt. Varga Béla sajóládi plébánost kérdezzük. Béla atya, eltelt 25 év papi szolgálatodra. Hogyan gondolsz vissza, milyen párhuzamot tudsz vonni a primíciád és most a 25 éves jubileumi szentmisét bemutatása között?
Kérdésedre azt tudom válaszolni, hogy ez a párhuzam igazából mondhatnánk, hogy egy egyenes vonal. Szentmisének a kezdetén is említettem, hogy kicsit olyan déjà vu érzésem van, hiszen 1999. június 19-én szentelték pappá, és másnap 20-án, vasárnap, délután 5 órakor mutattam be az új misémet. Most pedig ez az ezüstmise, 2024. június 23-án ugyan, de vasárnap délután 5 órakor kezdődött. Ugyanabban az időpontban, egy ugyanolyan vasárnapi napon. Azt most hirtelen nem is néztem meg, hogy akkor, 25 évvel ezelőtt, hanyadik évközi vasárnapi szentmisét mondottuk el, de ilyen szempontból ez lényegtelen. Viszont az nem, hogy a szentmisén nem véletlenül mondtam a déjà vu érzést, hiszen abban a miseruhában miséztem, amiben a primíciás misémet mondottam el. Az oltáron az a cibórium és paténa volt, amivel akkor az első misémen mutattam be szentmis áldozatot, amit keresztanyámtól kaptam szentelési ajándékként. Ez a párhuzam olyan szépen átjött az új mise és az ezüstmise üzenete között.
Ennek a mai vasárnapnak az evangéliuma a vihar lecsendesítéséről szólt, amikor Jézus alszik a bárkában, de megérzi, hogy baj van, tudja, hogy baj van, és felébred, és képes csodát tenni, képes a vihart lecsendesíteni. Számodra mit üzen ez az evangéliumi történet így az elmúlt 25 év távlatára, ha visszatekintesz?
Talán azt, hogy egyrészt Jézus mindig segít, másrészt pedig ráér. Nem siet. Sokszor a paptól is azt várják el, hogy rögtön azonnal rohanjon, siessen, teljesítse a kérést, az óhajt, a sóhajt, a panaszt. De hogy Jézus nem sietett ott a bárkában, kivárta az alkalmas időpontot, talán sokszor a lelkipásztornak is ugyanaz a feladata. Kivárja az alkalmas időpontot, s rábízza a jó Istenre.
Tóth Gábor füzéri plébános személyes hangvételű prédikációjában Béla atya papi életútját bemutatta, majd a vasárnapi evangélium kapcsán a vihar lecsendesítéséről szólt.
Más viharok is vannak az életünkben, amikor olyan dolgokat kell végeznünk, ami látszólag nem papi feladat. A pályázatok rendszerében élünk, a számlaügyek meg egyéb ilyen pénzügyi dolgoknak, a felújításoknak mellékelt ábra mutatja itt a hátam mögött, amit a hátunk közepére se kívántunk, amit kispapként úgy éreztük, hogy nem a mi feladatunk, majd elvégzik helyettünk mások. De amikor rájöttünk, hogy mi vagyunk aláírásra jogosultak, akkor rájöttünk arra is, hogy ezt is néha fel kell vállalni, ezeket a hullámokat az életünkben. Bár van, amikor mi is elkeseredünk, és azt mondjuk az apostolokkal, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk itt a papírok tengerében? Lenne nekem hasznosabb dolgom is. Ahhoz képest, hogy a pénzintézetekben kell utalnom a filiáknak az áramszámláit, inkább tollasoznék a hitanosokkal a paróki udvaron, vagy éppen bibliaórát tartanék, és nem a postán állnék sorba befizetni a csekkeket. De ez is benne van a pakliban, ez is benne van abban a hajóútban, ami elindul, és előbb-utóbb tudjuk, hogy a hullámok lencsendesednek. Olyan helyzetekben, tehát ami nem papi feladat, érezzük az utat, az igazságot és az életet, hogy aki meghívott a papságra, az meghívott a programmenedzserségre is időnként. A mai evangéliumban mindenki háborog. A szél, a víz és a tanítványok. Egyedül Jézus nyugodt. Csak Jézus maradt nyugodt. A pap pedig Jézust képviseli a rábízottak számára. Nyugi, a felhők fölött mindig süt a nap, és azon kívül örökké nem eshet. Mondtuk ezt akkor, amikor szétázva a buszra nem akartak bennünket felengedni egy jól kiázott, esős, bükki túra után kispapként. Minden esetre az apostolokkal együtt mi is erősödjünk meg a hitben, hogy a következő 25 évben is az Úr útján hűségesen hirdesse Béla atya is az igazságot, további életet hozva a közösségeitekbe. Amen.
John Baptist Basabóra atya Ugandából imanapot tart a Füzéradványi Római Katolikus templomban 2024. július 1-én hétfőn 9 órától. A szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert, árvaházakat működtető atya misszióját lehetőség lesz adományokkal is támogatni. Visoi Lívia fagott művész és Magda Dávid orgonaművész koncertje lesz az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban július 5-én pénteken 18 órától. A belépés díjtalan. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat július 18-a és 21-e között lesz, amely már 42 éves múltra tekint vissza. A nyitó szentmiséjét idén Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ország legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az előzetes regisztráció június 20-áig tart. A tavalyi Máriás évük után Szent József lesz a középpontban idén. A motto József az igaz ember. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk a viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi,
Sportja. A június 1-én kezdődő ausztriai edzőtáborozás során 4 meccset tervez játszani a DVTK labdarúgó csapata. Intézményi Bozsik labdarúgó fesztivált rendeztek a Putnaki körzetben. Javában tart az átigazolási szezon a labdarúgóknál. A kosárlabda játszotta a főszerepet a korányi streetball pikniken Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A július 1-én kezdődő ausztriai edzőtáborozás során 4 meccset tervez játszani a DVTK, és bár ennek a programját még nem hozták nyilvánosságra, 2 ellenfelük már közölte, hogy játszanak ellenük. A román első osztályban szereplő Cluj, illetve a 20-szoros cseh bajnok Slavia Praha is ellenfele lesz a DVTK-nak. Intézményi Bozsik labdarúgó fesztivált rendeztek a Putnoki körzetben. Süveges Györfi Miklóst, a Putnoki körzet vezetőjét hallják.
Ez már a negyedik alkalom, és ez a záró rendezvényünk. Ugye már négyszer voltunk itt, mind a négy korcsoportunkkal, az ovisoktól kezdve egészen a nyolcadikosokkal bezáróan. Hát ahogy most is látszik, azért sok gyerek igyekszik eljutni, mind a négy intézményünk jelen van, mind az iskolával, mind az óvodával együtt. Most jelenleg az 1-es, 2-es korcsoport, ezek az alsósok, ugye elsőtől negyedik osztályig, illetve most volt ma 10 órától a 0. korcsoport, az óvodások szerepeltek, és előtte pedig a 3-as, 4-es korcsoport, fiúk, lányok vegyesen. Úgy gondolom, hogy mindegyiken igyekeztünk aktívan részt venni, minél többen, mindegyik intézményből voltak. Ugye nekünk az a feladatunk, hogy megszeretessük, illetve a gyerekek minél jobban szeressék a focit, és minél többen vegyenek részt, illetve hogy a tehetségeket irányítsuk ide a központ felé, és ez viszonylag elég jól sikerült, nagyon jó az együttműködés, a kapcsolat a Sajóvölgye focisulival, több tehetséges gyereket is tudtunk már adni nekik, illetve jelenleg is vannak, akiket felfedeztek. Szeretnénk ezt a jó kapcsolatot megtartani, illetve ugyanúgy törekszünk rá, hogy ezek az intézmények meglegyenek, és hogyha van rá lehetőségünk bővíteni a létszámot mind intézményileg, mind pedig gyerek létszámilag. Ezek a gyerekek, ugye, akinek lehetősége van rá, hogy folytassa úgymond egyesületi szinten a labdarúgást, nekik igyekeznek biztosítani mindent, és a gyerekek nagyon szívesen járnak, és aki bekerül valamelyik korosztályos csapatba, az megfelelően igyekszik teljesíteni. Mind a két oldal, én úgy gondolom, hogy elégedett itt is. Ott is. Nagyon szeretnénk továbbvinni ezt a vonalat, és szeretnénk a jó dolgokat megtartani, és esetleg még kibővíteni újabbakkal is. Szeretnénk megköszönni a Sajóvölgye focisulinak, itt az utánpótlás központnak, hogy mindig lehetőséget biztosítanak nekünk, hogy színvonalas rendezvényeket tudjunk létrehozni. Ugye ehhez minden adott itt, a pálya, a különböző sporteszközök, a kapuk, illetve vannak utánpótlás edzők, akik a tehetséges gyerekeket kiemelik, igyekeznek komolyabb pályán szinten folytatni velük a munkát, és illetve azt is nagyon szeretném megköszönni, hogy van, amikor a szállításba is besegítenek aktívan, hogy eljuthassanak a gyerekek erre a rendezvényre.
Számos gyerek már egyesületi szinten folytatja a labdarúgást, erről Szakonyi Zsoltot, a Sajóvölgye focisuli kispályás szakágvezetőjét hallják.
A fő szempont az, hogy az intézmény programban ügyes, tehetséges játékosokat azonnal fel tudjuk esetleg vinni a Sajóvölgye focisuli korosztályos csapatához. Én úgy gondolom, hogy itt ebben a körzetben ez jól működik. Itt még a gyerekek lelkesek és akarnak is akár focizni is. Hát itt most csak említem például, hogy a mai nap folyamán volt egy ovis rendezvény, és itt volt ugye sportigazgató Kelek Ákos is, és azért ismerik még a picik is, és nagyon örültek neki, vagy például Cilla Zsolt kollégám, U7-es vezetőedző, például 6 gyereket be is integrált a totyi foci, illetve az U7-es edzések keretén belül, úgyhogy csak a mai nap is például 6 játékost tudtunk kiemelni. A Bozsik program szerintem világszinten is, mert Európa szinten is egy nagyon jó kezdeményezés. Ugye az évek alatt most már a Magyar Labdarúgó Szövetség szerintem azokat a hibákat, amelyek porszemként kerültek a gépezetbe, azokat kivették, és én úgy gondolom, hogy mind az edzők elismerése, mind az intézményi pedagógusoknak az elismerése most már ország szinten is rendben van, és ez a program úgy látom, hogy működik, nagy tömegeket tud, és ott, ahol, tehát a klubokkal, ahol egyesületi, illetve intézményi részről szerződések is aláírásra kerültek, és aki akarja is normálisan csinálni, az ki tudja válogatni azokat a gyerekeket, akiket klubszinten is tud foglalkoztatni.
Javában tart az átigazolási szezon a labdarúgóknál. Hogy milyen átigazolásokat tervez a DVSC labdarúgó csapata, arról Gulácsi Bence, vezető játékos megfigyelőt hallják.
A sportigazgató hely Kovakim Ján, a vezetőedző Szegyán Blagojevics, és jó magam leültünk a szezon végeztével. Megbeszéltük azt, hogy melyik posztokon várható erősítés, illetve hol érdemes erősíteni. Szaknyelven szóval kijelöltük a hiány posztokat, és akkor az általunk megfigyelt játékosok közül már egy szűrést végeztünk a posztokra vonatkozóan, és működik a régió scout rendszerünk, működnek az ügynöki ajánlások, amikről korábban beszéltem, és a vezető edző elé már csak egy olyan minimális mennyiségű játékos kerül a vezető edző, illetve a szakmai stáb elé, ezt így komplexen kell érteni, akik már a jócskán megszűrt mennyiségből tudnak válogatni. Azon speciális helyzet van, hogy egy átlag csapathoz képest most viszonylag kevés a lejáró szerződésű játékos a csapaton belül. mivel alapvetően ez az átigazolási szezon inkább arról fog szólni, hogy nekünk fel kell készülnünk arra, hogy amennyiben távoznak a csapatból játékosok, kivásárolják őket, a klub értékesíteni tudja őket, akkor az ő pótlásukra kell megfelelő alternatívákat nyújtani. Vannak érdeklődések több játékos iránt, erről ha lehet nem mondanék neveket, de nagyjából a védelemben is, középpályán is, támadósorban is vannak olyan játékosok, akik iránt mutatkozik érdeklődés jelenleg. Ha visszatekintünk egy év távlatába, hogy a múlt nyáron alapvetően értékesített a klub játékosokat, magyar szinten viszonylag jó összeg fejében, a téli átigazolás során inkább mi vettünk, mi fizettünk transferdíjat játékosokért. Én azt gondolom, hogy valószínűbb az, hogy ezen a nyáron több lesz az olyan játékos, akit értékesítünk, mint akiket veszünk. De természetesen, ha értékesítésből származó bevétel fog realizálódni, akkor fogunk tudni játékosokért transferdíjat is fizetni. Tehát nem csak és kizárólag ingyen játékosok fognak érkezni. Inkább valószínűbb az, hogy kevés játékos mozgás lesz. Van olyan NB1-es klub jelenleg, ahol sokkal nagyobb átalakítások zajlanak, új főszponzor, illetve tulajdonos bevonása mellett. Én azt gondolom, hogy mi viszonylag kevés játékos mozgással tervezünk, de természetesen azok a játékosok, akik esetleg távoznának, azoknak a minőségi pótlása az napirenden lesz. Egy dologgal még ki kell egészíteni a klub körüli dolgokat. Az NB3-as csapatunk az elmúlt két szezonban az NB3 élmezőnyéhez tartozott, mindkét szezonban negyedik helyen végzett, és több olyan 17-18-19 éves gyerek van a csapatban, akik iránt magasabb osztályból, leginkább NB2-ből vannak érdeklődések. Ezek a játékosok profi szerződéssel rendelkeznek a klubnál, viszont azt a klub maximálisan támogatja, hogy 30-40-50 NB3-as mérkőzéssel a hátuk mögött próbálják meg kipróbálni magukat NB2-ben. Továbbra is számolunk ezekkel a játékosokkal. A jövő DVSC-nek egyfajta gerincét jelenthetik majd a jövőben, de azt viszont látni kell, hogy az NB3-at valamennyire kinőtték ezek a játékosok. A fejlődésük szempontjából az NB2 lehet a következő lépcsőfok. Jelenleg is egyeztetések zajlanak több NB2-es csapattal, hogy mely játékos érdekes számukra. Nálunk a klub stratégia része, hogy olyan játékosoknak adunk bizalmat, akikben azt látjuk, hogy a jövőben még jobbak tudnak lenni, és akár értékesíteni tudjuk őket a piacon, és továbbra sem az a célunk, hogy csak az MLS-nek feleljünk meg, hanem a saját stratégiánkat is szeretnénk követni. Azoknál a kluboknál, ahol nincsen olyan jellegű nagy szponzor, ott valamennyire a piaci alapú bevételeket kell maximalizálni. Mi nekünk ez az egyik útunk, hogy transferképes játékosokat próbáljunk kinevelni, azáltal, hogy lehetőséget adunk nekik, bizalmat szavazunk nekik. Láttuk mindegyik játékosnál, ahogy egyre több és több lehetőséget kaptak, úgy jött meg az önbizalmuk, és úgy javult napról napra, hétről hétre a teljesítményük is. Ez lehet a klub hosszú távú célja.
A kosárlabda játszotta a főszerepet a korányi streetball pikniken Nyíregyházán. A nyíregyházi kosárlabda ese által szervezett egésznapos rendezvényen két helyszínen számos kísérő programmal várták a kosárlabdát kedvelő családokat. Balogh Bélát, a nyíregyházi kosárlabda ese elnökét hallják.
2019-ben először, mint Jósavárosi streetball piknik került ugye meghirdetésre. A verseny aztán a Covid alatt nem nagyon tudtuk, illetve ilyen zárt körű nyikse napot csináltunk, hiszen a nyikse a szervezője ennek a családi napnak, gyermeknapnak, hiszen most ez gyermeknapra is esik, és ennek a streetball fesztiválnak. Most két helyszínen először, hiszen a Törpe utca melletti tér, ahol szintén vannak nagyszerű streetball pályák, szóval ott adott hont a családi küzdelmeknek, és itt a többi korosztályos küzdelemnek a Bánki iskola udvarán. Most gondoltunk a kicsikre is, hiszen gyermeknap révén nagyon sok ugráló, trambulin, az EAC Nonprofit Kft.-nek a környezettudatos játékai, ezek is itt vannak a helyszínen. Valamint egészség megőrző szűrések, aztán vitaminszínmérés, vércukorszínmérés, újraélesztés, tanfolyam, és ki lehet próbálni olyanokat, mint a részegszemüveg, vagy hogy milyen kábítószer hatása alatt, milyen nehéz koordinációt koordinálni a mozgásunkat, és adott esetben kosárra dobni. Két helyszínen 6 pálya van, úgyhogy 6 pályán nagyon gyorsan bonyolódnak a mérkőzések, és zajlanak, úgyhogy hál' Istennek van terület, nagyon sok kosárlabda pályán lehet gyakorolni, dobóversenyeken indulni, és a csapatküzdelmekben részt venni.
Balogh Béla beszélt arról is, milyen idényt zárt a nyíregyházi kosárlabdása.
Nagyon jó idényt zár az utánpótlás terén, amiben már évek óta komoly energiát és munkát fektetünk, nagyon jó edzőkkel, komoly és egyre komolyabb szaktekintélyű edzőkkel. Az U12-es csapatunk az országos szakmai tornát játszott, ott itt Nyíregyházán rendeztük az egyik 4-es csoportot, és abba is bekerültünk, tehát ők is az ország legjobb 16 csapata között vannak, valamint az U14-es és a regionális helyosztóban a második helyet szerezték meg, úgyhogy azt gondolom, ez is egy nagyon szép eredmény.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!